Határozzuk meg a tartó igénybevételi ábráit. Egy két támaszú tartóval van dolgunk, melynek támaszerőit előre kiszámítottuk, és itt oldalt feltüntettük. Ezeket a támaszerőket a vektoraikkal rajzoljuk be a kiindulási ábránkban, tehát az A támaszban van egy felfelé mutató támaszerünk, a B-ben van egy felfelé mutató BZ támaszerű, és egy jobbra mutató BX támaszerű. A feladatunk, hogy ezen tartónak a három igénybevételi ábráját rajzoljuk meg. Segítségül rajzoljuk fel ehhez a baloldali előjel szabályunkat, amely megmutatja számunkra balról haladva a pozitív igénybevételeket, és kezdjük a feladatunkat a normál igénybevételi ábra felrajzolásával. A baloldali széléről elindulva a tartónknak, rögtön találkozunk egy normál erővel, vagyis egy tengelyirányú erővel, ami nem más, mint az F1-es erő vízszintes összetevője, ő egy szög melletti befogó, tehát a nagyságát 20-szor koszinusz 70-nel tudjuk kiszámítani. Jobbra mutat ez az összetevő, az előjel szabályunk szerint akkor ez negatívnak minősül, illetve az előjelét szemléletből is megállapíthatjuk. Nyomja ez az összetevő az aktuális keresztmetszetünket, a nyomást pedig megint csak negatívként ábrázoljuk, tehát van egy mínusz 20-szor koszinusz 70-es nagyságú normál erőnk az első keresztmetszetben, ha ezt kiszámítjuk, ez mínusz 6,84 lesz, rajzoljuk fel. Utána tovább haladva a keresztmetszetünkkel, egészen az F2 erőig el tudunk haladni, úgy, hogy nem lép be új normál erő, vagyis ezt az értéket konstans függvény szerint egészen az F2 erő támadáspontjáig elhúzhatjuk. Nincs olyan hatás, ami ezt módosítaná, tehát a tartónkon idáig mínusz 6,84 kilonewtonos nagyságú normál igénybevétel van. Ebben a keresztmetszetben belép az F2 erőnek a normál irányú összetevője, vagyis ebben az esetben a vízszintes összetevője, szögmeletti befogóról van szó, tehát a nagysága 30-szor koszinusz 60 fok lesz, illetve az előjele az előjel szabályok alapján pozitívnak fog minősülni, vagyis a mínusz 6,84-ünket megváltoztatja ez az érték plusz 30-szor koszinusz 60-nal, tehát hogyha ezt hozzáadom, akkor plusz 8,16-ot fogunk kapni. Tehát egy ugrásszerű változás alakult itt ki. Az ugrás mértéke az F2 erő vízszintes összetevőjének felállt meg, és az új értékünk plusz 8,16 lesz, amelyet tovább húzva tudunk tartani egészen a B támaszig, odáig nem változik megint csak az értékünk, és a B-ben belép egy BX normál irányú erő, amely jobbra mutat, tehát mínusznak minősül, vagyis a plusz 8,16-unkat ő mínusz 8,16-tal fogja megváltoztatni, vagyis az ábránk visszaalakul a nullába, ami azt jelenti, hogy tengelyirányú erők tekintetében egyensúlyban van a tartónk. A következő ábránk a nyíróerő ábra lesz, amely a tartó tengelyére merőleges állású erők változásait fogja ábrázolni. Megint kezdjük a tartó szélén a megoldásunkat, megint azt tapasztaljuk, hogy itt rögtön adódik egy nyíróerő, amelyet föl kell rajzolnunk, mégpedig most az F1-es erőnek a tengelyre merőleges, tehát ebben a helyzetben függőleges összetevője, melynek nagysága szemközti befogóról van szó, tehát 20-szor színusz 70-nel számolható, lefelé mutat ez az összetevő az előjel szabályunk szerint, akkor ez negatívnak minősült, ha kiszámítjuk, akkor ez mínusz 18,79 lesz, tehát itt rögtön fölmérünk egy mínusz 18,79-et. Utána egészen az alattámaszig ezt tudjuk tartani, ezt az értéket, odáig nem változik. A megoldásunk nem lép be olyan erő, ami ezt megváltoztatná, az alattámasznál viszont igen, ugye az A erő egy tengelyre merőleges erő, tehát nyíróerőnek minősül, a nagysága 46,62, fölfelé mutat, pozitívnak minősül, vagyis itt a 18,79-es mínusz értékünket plusz 46,62-vel megváltoztatjuk, és az így kialakuló új értékünk az 27,83 lesz, tehát egy ugrásszerű változást tapasztalunk. Az ugrás mértéke pedig megegyezik az A erő nagyságával. Ezután tovább haladva egy tengelyre merőleges állású, egyenletesen megoszló terheléssel találkozunk, amely megoszló teher alatt a nyíró erőábrám lineárisan fog változni, ugye azért, mert egyre jobbra haladva a keresztmetszetemmel beláthatjuk azt, hogy az aktuális keresztmetszetet egyre nagyobb megosztó erő eredő előzi meg balról, tehát távolodva az A ponttól, a távolsággal egyenesen, arányosan, tehát lineárisan egyre nagyobb megosztó erő eredőt kell figyelembe vennünk. Lefelé mutat ez az erő, tehát negatívnak minősül, tehát a plusz 27,83-unkat lineárisan ellentétes irányba, tehát mínusz irányba elkezdi megváltoztatni ez az erőrendszer, a teljes nagyságát pedig ebben a keresztmetszetben éri el, hiszen ezen keresztmetszetet már megelőzi a teljes megoszló erőrendszerünk, tehát itt fogja kifejteni a teljes nagyságát, amely 10x2,5, vagyis 25 kN lesz. Tehát ez azt jelenti, hogy ezen szakaszon ő egy 25 kN-os változást fog előidézni, vagyis a plusz 27,83-unkból vonjunk le 25-öt, akkor 2,83-at fogunk itt kapni, tehát a szakaszunkon így előáll a 25 kN-os változás mínusz irányba. És a két értéket pedig akkor a lineáris változásnak megfelelően egy egyenessel kössük össze. Utána látjuk, hogy egy nyomaték következik, de a nyomatéknak, mivel csak forgató, tehát nyomatéki hatása van, ő csak a nyomatéki ábrában fog szerepelni, erőábrában nem kell ábrázolnunk. Tehát akkor haladhatunk tovább, egészen az F2 támadáspontjáig megőrzöm ezt a 2,83-as értéket, nincs, ami ezt megváltoztassa, itt viszont belép az F2-es erő nyíróirányú összetevője, vagyis függőleges összetevője, amely szöggel szemközti befogó, tehát a nagysága 30-szor színusz 60-nal számolható, lefelé mutat az előjel szabályunk szerint, akkor ez negatívnak minősül, tehát a plusz 2,83-unkhoz adjuk hozzá mínusz előjellel a 30-szor színusz 60-at, ha ezt megtesszük, akkor mínusz 23,15 fog kialakulni, tehát megint egy ugrás jött létre, az ugrás mértéke pedig 30-szor színusz 60-nal egyenlő. Tovább tudom húzni megint az ábrámat, nincs további erő, ami ezt megváltoztatna egészen a B pontig, a B pontban pedig megint belép egy tengelyre merőleges, tehát nyíló erő, a BZ fölfelé 23,15-ös erőről van szó, pozitívnak minősül, vagyis a mínusz 23,15-ünket visszaalakítja nullába, ezáltal teljesítettük tengelyre merőleges erők tekintetében is a egyensúlyi feltételünket. Belátható az, hogy minden koncentrált erő helyénél a nekik megfelelő értékkel egy ugrásszerű változás alakult ki a nyíró erőábránkban. Következik az utolsó ábra, a nyomatéki ábra, tartó széléről indulok, ezt a keresztmetszetet nem előzi meg olyan hatás, ami nyomatékot produkálna, tehát nullából indítjuk az ábránkat, az első szakaszon a nyíró erőábrám konstans függvény szerint alakul, akkor ennek megfelelően ugye a differenciális összefüggést felhasználva ezen a szakaszon egy lineáris nyomatéki ábra függvénynek kell kialakulnia, amely ugye abból adódik, hogy minél távolabb rakom a tartó szélétől a vizsgálandó keresztmetszetemet, az F1-es erő függőleges összetevője egyre nagyobb karral, tehát egyenesen, arányosan egyre nagyobb karral fog forgatni, tehát ennek megfelelően egyre nagyobb nyomatékot fog produkálni, tehát akkor elegendő nekünk ennek megfelelően az A pontban kiszámítani a nyomatéki értékünket, az ott megkapott nyomatékot a nullával lineárisan utána össze tudjuk kötni. Számítsuk ki tehát az A keresztmetszetben a nyomatékunkat, a kérdéses keresztmetszettől balra lévő hatások nyomatékát összegezzük, ami nem más, mint a 20-as erő függőleges összetevőjének a nyomatéka, vagyis 20-szor színusz 70 szorozva 1,3-mal, óra irányával ellentétesen kerüli meg az ad, tehát negatívnak minősül. Ha ezt kiszámítom, akkor ez 24,43 lesz negatív előjellel, és lineárisan akkor összekötjük a két pontunkat. A következő szakaszunk másodfokú parabola lesz, hiszen ezen a tartományon, a nyíróerő ábrában egy lineáris függvényünk van, megint csak a differenciális összefüggésből indulok ki, tehát itt akkor egy másodfokú parabolának kell lennie, aminek a deriváltja ugye egy egyenes lesz. Ennek megfelelően akkor ebben a keresztmetszetben számítsuk ki a nyomatéki értékünket, és utána meg parabolikusan összekötjük a két pontunkat. Viszont ebben a keresztmetszetben működik egy M nyomaték, amelyet majd föl kell mérnünk itt, hiszen a nyomatéki ábrában szerepelni fog már, mert ugye egy nyomatéki értékről van szó. Úgy érdemes itt gondolkodnunk, hogy közvetlenül a keresztmetszet előtt vizsgálódom először, hiszen ha itt vizsgálódunk, akkor ezt a keresztmetszetet még balról nem előzi meg az M nyomaték. Utána a keresztmetszettől közvetlenül jobbra fogok vizsgálódni, és az így felvett keresztmetszetet már megelőzi balról az M nyomaték is. Tehát a kettő között az lesz a különbség, hogy az egyikben még nem számítom bele a nyomaték értékét, a másikba igen, így természetesen az fog kialakulni, hogy a két érték között a nyomaték értékeinek megfelelő ugrás fog kialakulni, és ezt a nyomatékot így fogjuk ezáltal figyelembe venni, tehát a koncentrált nyomaték helyén ennek megfelelően akkor egy ugrásszerű változás fog minden esetben kialakulni. Tehát akkor számítsuk ki közvetlenül a keresztmetszet előtt a nyomatékunkat, forgatni fog az F1, az A és a Q megoszló erőrendszerünk eredője. Tehát erre a keresztmetszetre egyszer forgat az F1 függőleges összetevője mínusz irányba, 20-szor színusz 70 szorozva 3,8 méterrel, mínusz előjellel forgat a Q erőnk, amely eredő nagysága 10-szer 2,5, tehát 25 kN lesz a rendszer súlypontjába lehelyezve, 2,5-nek a felével, tehát 1,25-tel fog forgatni, tehát mínusz 10-szer 2,5-szer 1,25 lesz a nyomatéka, illetve forgat plusz irányba az A támaszerünk 46,62 szorozva 2,5-lel. Ha ezeket összegezzük, akkor egy pozitív 13,88-as nyomaték értéket fogunk kapni. Tehát 13,88. És az így kapott két értéket kössük össze egy másodfokú parabolával, amely másodfokú parabolának a meredeksége úgy kell, hogy változzon, mint a fölötte lévő nyíróerő függvény értékei. Vagyis a nyíróerő függvényünk értékei jobbra haladva csökkennek, tehát akkor itt egy olyan másodfokú parabolát kell felrajzolnom, amelynek ebben az irányban csökken a meredeksége, tehát egy laposabb parabolát kell kapnunk. Az is látható, hogy a nyíróerő függvényünk ezen szakaszon nem váltott előjelet, tehát akkor nem lehet szélső értéke a parabolának, tehát egy folyamatosan lefelé tartó, csökkenő meredekségű parabolát kell kapnunk, amely a következőképpen fog kinézni. Tehát egy ilyen parabolában van ezen a szakaszon dolgunk. Utána, ahogy említettem az előbb, figyelembe kell vennünk a nyomatékunk hatását. Egy pozitív 18-as nyomatékunk van, tehát közvetlenül a keresztmetszettől jobbra vizsgálódom, természetesen ugyanúgy a megoszló erőrendszer, az A támaszer és az F1 függőleges összetevője fog forgatni ugyanazon karokkal, de itt már akkor, mivel ezt a keresztmetszetet megelőzi balról a nyomaték, itt már a nyomaték hatását is figyelembe kell venni, amely egy plusz 18-as változást fog okozni az előzőekhez képest, tehát a plusz 13,88-onkhoz, akkor adjunk hozzá plusz 18-at, így 31,88-as értéket kapunk, vagyis a változás mértéke a nyomaték értékének felel meg. Utána a következő szakaszunkon egy konstans nyílóerővel, ábrával van dolgunk, vagyis a további szakaszunk egy lineáris ábra lesz, láthatjuk, hogy egy nagyon picike értékű nyílóerővel van dolgunk ezen a szakaszon, tehát akkor ez azt jelenti, hogy itt egy viszonylag laposabb lineáris ábrát kell majd kapnunk. Határozzuk meg akkor a F2 támadáspontja alatt is a nyomatékot. Ezt célszerű már jobbról elvégezni, hiszen jóval kevesebb erőt kell számításba vennünk, de természetesen akár balról is számolhatnánk ezt a keresztmetszetet. Tehát elvágom a tartót ennél a keresztmetszetnél, nézzük meg, hogy tőle jobbról milyen hatásokat kell figyelembe vennünk nyomatéki szempontból. Jobbról csak a BZ fog forgatni, hiszen a BX hatásvonal átad a keresztmetszetünkön, ő nem forgat, tehát a BZ forgat másfél méteres karral, 23,15-ször másfél lesz, tehát a nyomatéka a kérdéses keresztmetszetre óra irányával ellentétesen forgat, de jobb oldali előjel szabályunk van, ami a bal oldalinak az ellentetje, tehát a bal oldali alapján negatívnak minősíthetnénk, de jobbról, akkor ellentétesen gondolkodom, ez pozitív nyomatékot fog jelenteni. Ha ezt a nyomatékot kiszámítjuk, akkor az plusz 34,72 lesz. Felrajzolva, tehát erről az értékről van szó. Kössük össze akkor a két pontunkat lineárisan. És akkor már csak az utolsó szakasz van hátra, utolsó B pontban lévő keresztmetszetet vizsgálva, megint csak jobbról érdemes számolgatnunk. Ha ezt tesszük, akkor jobbról láthatjuk, nem forgat tőle ebben az irányban semmi, tehát akkor ez azt jelenti, hogy ebben a pontban nulla lesz a nyomatékunk, vagyis az előbbi értékkel akkor kössük össze a nullánkat, és akkor ezzel az utolsó szakaszon is előállt a nyomatéki függvényünk képe. Ellenőrzésképpen bármikor meghatározhatjuk az egyes szakaszokon a ábránknak a meredekségét, tehát mondjuk az első szakaszon a 24,43-at, hogyha elosztom az 1,3-mal, akkor ennek a így kapott meredekségnek meg kell egyeznie a fölötte lévő nyílóerő értékével, bármelyik tartományon ezt megtehetjük, illetve ha nem meredekséget számunk, akkor a nyílóerő ábra területéből is kiindulhatunk, hiszen a két pont között a nyílóerő ábra területét véve, vagyis integrálva itt a függvényünket, ebben az esetben 18,79-et szoroznám az 1,3-mal, megkapjuk ugyanezen két pont között a nyomatéki változásnak a mértékét, tehát az így kapott terület ezen két pont között a nyomaték különbségét fogja megadni, ezt is bármelyik szakaszunkon figyelembe vetjük és ellenőrzésképpen felhasználhatjuk.